Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai előadáson 2014. március 13-án. A mai előadás keretében, a mai előadással visszatérünk az idei évad fő témájához, a kereszténység geopolitikai súlypont-eltolódásaihoz. Az előző két előadás egy kis irodalmi kiruccanás volt, már igaz, hogy azok csak alkalmak voltak arra, hogy más vallásos hagyományok misztikus elemeit és egy kicsit szemügyre vegyük. Az idei évadra maradt még négy előadás, a mait beleértve, és ezt a négy előadást úgy válogattam össze, hogy a kereszténység témakörében olyan témákat világítsak meg egy picit természetesen, mint mindig, csak ilyen 30 ezer láb magasságban, és remélhetőleg nem úgy, mint az eltűnt malájgép, amelyeket úgy érzem, hogy nincsenek annyira benne a hétköznapi tudatban. Vagy ha legfeljebb hallottunk is róla, de igazából nem nagyon tudunk sok részletet. A mai előadásnak a témája Máni lesz, a perzsa proféta és az ő vallás és egyháza. És mint látni fogjuk, ez nem csak önmagában izgalmas, hanem azáltal is, hogy milyen kihatásai voltak. Most látni fogjuk, az idei évad utolsó előadása pedig a katarokról szól, akik közvetlenül kapcsolódnak Mánihoz. Igaz, hogy durván egy 1000 éves eltolódással. Látni fogjuk, hogy egy egyházat, egy gondolatot, egy mozgalmat erőszakkal meg lehet ideig óráig folytani, de egy gondolat, amelynek van valóságtartalma és mondani valója, az előbb-utóbb talán más formában, de újból előjön. Tehát, mint említettem, a mai előadás témája Máni, a 3. század perzsa profétája. A következő előadás keretében Áriuszról lesz szó, akinek egy nagyon komoly szerepe volt a kereszténység kezdeti dogmatikai vitáiban. A rákövetkező előadás májusban a keresztes hadjáratokat szeretném röviden bemutatni, de abból az érdekes szempontból, hogy az arabok szemével. Ismét egy olyan elem, ami talán kevésbé ismert, legalábbis Európában, és amit említettem, a katarokkal fogjuk zárni ezt az évadot. Hát, hogyha megnézzük Mánit, és nem tudom, hogy kinek mi ugrik be erről a névről, tehát mint erről a profétáról, illetve a manicheizmusról, a vallásról, amelyet róla neveztek el. Az érdekes az, majd ha megnézitek majd az internetről, a honlapunkról letöltitek a prezentációs anyagokat, látni fogjátok, hogy ennek az egyháznak a szimbóluma egy kör volt, amelyben egy egyenfelosztású kereszt található. A manichaista vallás az valaha a legnagyobb világvallás volt, tehát itt, és mint amit gondolom észreveszitek az igeidőből, ez egy kihalt vallás, tehát ez tényleg kihalt. De volt egy időszak, amikor úgy egyszer területileg, gyakorlatilag az Atlanti-óceántól egészen Ujgúriáig, tehát Kína nyugati határáig terjedt. Most nem azt mondom, hogy csak ez volt, tehát ez nem világ volt, de ez ekkora területen egy nagyon nagy elterjedésű vallás volt. A manichaista vallásnak, és egyáltalán ha belegondolunk, hogy a mai napig a közbeszédben is nagyon sok problémát okoz, mikor említjük, hogy manicheizmus, meg máni, meg stb. Általában azok között is, akik foglalkoznak mánival, illetve a manicheizmussal, nagyon sok téveszben, vagy legalábbis olyan felfogás uralkodott el, hogy ez gyakorlatilag ez egy szinkretista vallás, tehát hogy Máni összegyúrt mindent, amiből akkor ottan táplálkozhatott volna, ez ebben semmi eredeti nincs. Ugye a jó szokásos orientalista hozzáállás, x százalék ebből, y százalék abból, és akkor ugye mindig így kell kimutatni, hogy hát ebbe sincs természetesen semmi eredeti. Gondolom érzitek a megfogalmazásommal, hogy ez de természetesen nagyon távol áll az igazságtól. Hála jó Istennek, ami a Mánit és manichézmust illeti, az utóbbi évtizedekben ezen a területen is fölnőtt egy olyan kutató generáció, szerte a világon természetesen, tehát ez nem egy iskola vagy egy országnak az emberi, hanem úgy Amerikába, Perzsiába, Nyugat-Európába, szerte szét Oroszországba, minden különböző helyeken fölnőtt egy újabb, egy olyan kutató réteg, egy olyan emberekből álló csoport, amelyik a manichézmust is immanens módon kezdte el elemezni és kutatni. Természetesen az is hozzájárult, hogy a 19. század, főleg 20. században fedeztek föl rengeteg manicheista szöveget, ha töredékesen nincs, vagy rossz állapotban, de nagyon kulcsfontosságú dokumentumokat egyáltalán a 20. században fedeztek föl, tehát amelyek nagyban elősegítik a manicheizmus megértését. Mert, és akkor itt most egy picit előre rohanok, de nagyon fontos, ugyanis egészen a bár a kora középkorban, tehát a késő antikvitásban, a kora középkorban és a középkorban is a manicheizmust kizárólag a fősodrású ortodox katolikus kereszténység antimonicheus mondjuk polémiáján keresztül ismerték ismerte meg a nyugati közlemény, vagy amennyire egyáltalán az a köztudatban benne volt. Hát ha csak belegondolunk, hogy Augustinus hány manichaizmus ellenes iratot ír, de a többi egyházatja is. Tehát annak ellenére, ugye, hogy maga Augustinus 10 évig manichaista volt. Csak hát ugye ismeretes módon, hogy Augustinus egy párszor fordult, tehát mondjuk mai szóval élve jól tudott helyezkedni, tehát megérezte az idők szavát, és jó orra volt rá, tehát ő azért 10 évig a manichaista egyházba tevékenykedett, majd utána fordult. Ennek ellenére Augustinus írásai abból a szempontból fontosak, a vallomásokban is van egy néhány rövidebb részlet a hát természetesen antimanicheista jelleggel, de rengeteg levelet vagy beszédet is írt a manichézmus ellen, ami mondjuk abból a szempontból értékes, hogyha az ember tudja, hogy milyen szemüvegen keresztül kell ezt olvasni, és azt is hozzávéve, ugye, mivel Augustinus 10 évig benne volt, de hogy azért mégis volt tudása, tapasztalata a manicheista dogmatikáról, és hogyha mondjuk nyilván lehántjuk a polemikus rétegeket, akkor mégis elég sok mindent ki lehet Augustinus írásaiból hámozni. Tehát ilyen értelemben ezek nagyon értékes forrás dokumentumok. És hát a többi, mondom, van még egy néhány keresztény forrás, ugyancsak nagyon értékes források, például az araboknál, például Al-Biruni, tehát arab muszlim íróknál jelenik meg, akik komoly dolgokat jegyeztek föl. Ugyanis, mit látni fogjuk, a történelem sodrása, vagy a történelem kereke következtében azért a mondjuk a Máni megjelenés után egy olyan kb. 1000 évre rá, azért a manichaista egyháznak a világ különböző területein azért mégiscsak eltűntek, vagy elporlattak, és ezzel együtt a dokumentumaik is elporlattak. Tehát ilyen értelemben mondjuk egyfajta reneszánszát éljük a 19. 20. főleg a 20. század második felében, és most a 21. században, amikor kifejezetten lehet látni tehát a manichézmusnak, mint kutatásnak egyfajta reneszánszát, és most értünk el talán oda, hogy mint említettem, fölnőtt egy olyan kutatói réteg, amelyik már tudatosan el tudja határolni magát ettől az ortodox, katolikus, antimanicheus gondolkodásmódtól, és immanens módon tudja kutatni és kezelni a Mánit és az egyházát. Nagyon érdekes, hogy főleg az angol nyelvterülete mennyire más összefüggésben, vagy legalábbis eléggé eltorzított értelemben használják. Nem tudom, mennyire vettétek figyelembe, de például az angol, tehát az angol száz nyelvterületen, az angol száz szóhasználatban az, hogy manichean, az egy eléggé bevett szó, vagy, tehát, hogy manicheus, manichean, tehát, de abba az értelemben szokták ezt mindig használni, hogy valami fekete-fehér. Tehát vagy fekete, vagy fehér, tehát vagy-vagy. Például egy nagyon jó példa, a Wall Street Journal 2002-ben publikált egy írást, amelyben Bush elnökről szólt, most ezt felolvasom, ez egy mondat, tehát idézem a Wall Street Journal 2002-ből, ne felejtsük el, ekkor készültek a Saddam Hussein óriási mennyiségű tömegpusztító fegyvereit elpusztítani, amiket azóta is keresnek. President Bush is serious about his Manichean formulation on the war on terror. Either you are with us, or you are with the terrorists. Tehát ebből látjuk, tehát ebbe a kontextusban, összefüggésben, hogy ez a Manichean formulation, hogy vagy-vagy, fehér-fekete. Nyilvánvaló látni fogjuk, hogy mivel a Máni egy nagyon konzekvens dualista dogmatikát alkalmazott, tehát ilyen értelemben van jelentősége, vagy pontosan van értelme ebbe a szöveg összefüggésbe használni ezt, csak a másik az, hogy főleg, hogy látom, és elég sűrűn olvasom ezt a kifejezést, találkozom ezzel a kifejezéssel angol száz irodalomban, úgy érzem, hogy az egy eléggé primitív, leegyszerűsített használata ez, annak a rettenetesen, mint látni fogjuk, annak a rendkívül gazdag és mély gondolati rendszernek, amit Máni képviselt. Csak ezt azért akartam elmondani előre, hogy ha találkoztok, biztos, hogy ezek után most már jobban oda fogtok figyelni. Angol nyelvű környezetben ez elég sűrűn előfordul ez a szó. Én egy jó ideig nem is értettem, hogy gondolom, ez tényleg a manichéus, mit jelent, hogy ennyire primitív kontextusban használják, de hát egyszerűen bevett, és hát, mint tudjuk, egy idő után elterjed ez a használat, ugye fölkapják sokan, akiknek mondjuk nagyon kevés, vagy esetleg nem túl sok tudásuk van Mániról, meg a manichéizmusról, de hát ez nyilván ez egy nagyon divatos szóhasználattá válik, és akkor elkezdik ők is ezt használni. Na most Márira visszatérve, tehát hogy el tudjuk helyezni őt időben és térben, és most ezzel egy picit most fogok adni a következő oldalakon egy történelmi háttér bemutatót róla. Tehát Márni ugye a 3. században élt, Perzsiában, Babilóniában született, és alapvetően ott folytatta munkásságát, bár sok missziós úton is részt vett. 216-ban született, és 274-ben halt meg. Nem természetes módon. Tehát mint látni fogjuk, és ezek a dátumok nagyon pontosak, ugyanis a különböző, és mint látni fogjuk miért, szinte napra pontosan, nagyon pontosan lehet tudni, hogy mikor született, mikor halt meg. Tehát az ő esetében ezek tényleg nagyon precíz adatok. Na most egy picit, hogy nézzük meg azt a történelmi hátteret, amiben mondjuk ő született és alkotott. Ez az időszak, amikor, ha most kicsit úgy magatok elé képzelitek mondjuk Perzsiát, illetve a Közel-Keletet, akkor ez az időszak, amikor a pártus birodalom, tehát a pártus dinasztia a végét járja, és a Szászánida dinasztia hatalomra kerül. Tehát, ha jól meggondoljuk, egészen az iszlám hódításig, ugye, Perzsiának van, legalábbis hát én ezt a modern kornak tekintem, mondjuk a Krisztus előtti 2000, az nekem még mindig modern kor, tehát ilyen értelemben kell gondolkodni, tehát a modernkori Perzsia történelme az iszlám hódításig, az alapvetően három nagy dinasztiát ölel föl, vagy három nagy dinasztia volt befolyással meghatározó jellege Perzsiára. Ugye az első nagy az az Achamead dinasztia, majd utána, amikor az megdől, ugye őket megdöntik a pártusok, Posában Nagy Sándor, és akkor ugye a pártus birodalom az valójában az egy hellenikus dinasztia, ami Nagy Sándor, ugye mikor Nagy Sándori birodalom összeomlik négy különböző részre, akkor ez lesz az egyik. Majd a pártus birodalom végét, Posában a pártus birodalmat, a pártus dinasztiát, a Szaszanida dinasztia dönti meg. És ez pontosan ez az az időszak, amikor Máni születik és él, amikor a Szaszanida dinasztia gyakorlatilag megdönti a pártos dinasztiát és kiépíti a hatalmát. A 224-ben valójában ezt tekinti a történelem, ugye a pártos birodalom vagy az Arszaszid dinasztiának a végének, és első Ardasír, ő a Szaszanida dinasztiának a megalapozója, tehát valójában 224-től számítjuk hivatalosan. De persze természetesen ezek nem olyanok, mint a mai demokratikus választások, hogy akkor van egy, és akkor oldaltól kezdve egy másik kormánykoalíció uralkodik. De nyilván itt egy jó pár évig, évtizedekig volt egy átmeneti periódus, de hivatalosan mondjuk 224 a dátum. És ez azért egy eléggé komoly cezura volt Perzsia életében, ugyanis, amit említettem, a pártos dinasztia az alapvetően egy hellenikus kultúrájú, mentalitású, mondjuk úgy kozmopolita, idézőjelbe téve kozmopolita dinasztia volt, és alapvetően decentralizált, tehát inkább ilyen kis helyi kiskirályságoknak a laza szövetsége, tehát szó nem volt ott egy erős központi hatalomról, főleg aztán nem államvallásról, meg stb. Tehát az egy igazából egy turáni, egy turáni mentalitású mondjuk birodalom. A Szaszanida birodalom ennek pont az ellentétje volt, tehát első Ardasírtól kezdve már nagyon tudatosan lehet látni azokat a célokat és törekvéseket, amelyekkel ők egy egészen más stratégia alapján építették ki a birodalmukat. Először a központi hatalomnak a kőkemény megerősítése, főleg a keleti határoknak szintén a megerősítése, ott keleten, főleg a keleti részeken a területek visszahódítása, ott különben nagyon komoly, ott is, a keleti részen is nagyon komoly hódításokat tesznek majd a szaszanidák. Többek között átszerkeztik a hadsereget, tehát a pártusoknak ugye ez volt, hogy a pártus nyilazás, az a tipikus a hun nyilazás, tehát egy könnyű lovasságról a szaszanidák áttérnek egy nehéz lovasságra. Tehát ez úgy szintén egy hadviselés, és egy egészen más hadviselési kultúrát vezetnek be. És egy idő után, ez nem az elején, és látni fogjuk, hogy ezért rettetesen fontos, ez nem véletlenül hozom ezt így föl. Egy idő után, főleg tehát a céljuk mindenképpen volt egy államvallásnak a megalkotása, amely a nemzeti egység előállításának mondjuk az eszköze lehetett, és majd látni fogjuk, ez hogy alakul ki. Mindenesetre első Ardasír, majd utódja, első Sapur idején az államvallás, hogy melyik vallás válik majd államvallássá, ez még azért még nem dőlt el. És majd látni fogjuk, hogy valójában Máni miért tudott relatív nagy sikereket elérni két uralkodás alatt, főleg úgy, hogy ezek eléggé hosszú volt az uralkodásuk. Tehát, ha jól emlékszem, első Ardasír úgy 240 körül hal meg, és Sapur ugye 240-242 körül veszi át a hatalmat, és 270-271-ig uralkodik. Tehát ez gyakorlatilag Máni teljes életét lefedi gyakorlatilag ez a korszak, tehát ennek a két uralkodónak. És mondom, ez a két uralkodó egészen másképp állt hozzá a maniheizmusnak, mondjuk úgy, és majd látni fogjuk, hogy miért is. Tehát azért mondom, tehát ez rettetesen fontos Máni élete szempontjából, hogy gyakorlatilag ekkor épül ki egy egészen új alapokra helyezett, egy központosított, expanzív, megint a régi nagy perzsa dicsőséget, az Achaemenidéknek a dicsőségét visszaállító tandó dinasztiának a létrejöttése, a megszületése. Majd, ha megnézitek a prezentációs anyagot, egy pár szép képet is hoztam, csak ezt azért nem nyomtattam ki, mert ez így színesben szépek, de majd, ha letöltitek az internetről, látni fogjátok. Például Perszepolisztól, ez ott valahol nyugat irányba van, tehát Perszepolisztól északnyugatra van egy szikla képződmény, Naks-e-Rustamnak nevezik, ahol rengeteg reliefet, domborművet készítettek, és alapvetően, amelyen mondjuk a perzsa nagy uralkodói panteon, és többek között például az egyik képen ott van, ahol az első Ardasír megkapja a királyságot Ahura-Mazdától, tehát az orosztriános főistentől. Tehát számuk, tehát ebből is látszik, hogy már rögtön a dinasztia megalakítása, megalapozásának a kezdetétől is milyen rettetesen fontos volt, hogy ezt a fajta isteni küldetést tudják bizonyítani, ugye, hogy Ardasír, ugye, Ahura-Mazdától kapja meg a királyságot. Aztán mondjuk, mint említettem, tehát első Ardasírnak igazából az volt a fő tevékenysége, hogy főleg a keleti határokat megszilárdítsa, kiépítse a központ, nagyon erős központi hatalmat, mondom, a hadsereget átalakítsa. De mondjuk Rómával szemben neki azért nem volt nagyon nagy sikere. Tehát ő inkább a keleti fronton tudta megszilárdítani a területét. Utóda, tehát mondom, 240-242 körülre teszik azt a váltást, amikor utóda, első Sapur kerül a trónra, és első Sapur az, aki alatt válik Perzsia az akkori világ első számú nagyhatalmává. És többek között azért is, mert két nagy háborúban, a rómaiak ellen, valójában három római császárt tényleg megalázva legyőznek, és ez az az időszak, amikor, tehát a harmadik évszázad az mondjuk nem a római birodalomnak ezen a területen egy siker évszázada. Tehát ekkor van az, hogy a rómaiak rovására komoly területeket is tudnak megszerezni. Tehát az első római háború az 242-244-ben zajlott. Most ebben nem akarok belemenni, mert ez egy egészen más előadás sorozatnak lenne a témája. És a harmadik Gordianus, akit az egyik főembere, Arab Fülöp megöl, majd ő lesz a császár. Ettől függetlenül első Sapur teljesen szétveri őket, és vazallussá, tehát pontosabban váltságdíj megfizetésére kényszerít őket, hogy békét kössenek. Természetesen a rómaiak ezt nem bírták abba hagyni, vagy ennyiben hagyni. Következett a második római háború, az 250-264-ig terjedt, tehát ilyen váltakozó sikerrel, meg váltakozó hadszíntereken. Ott viszont Valérianus szenved el teljes, totális vereséget, és ekkor gyakorlatilag, tehát 264-re, tehát első Sapur tudja annyira megerősíteni Perzsiának mondjuk a nyugati frontját az akkori másik nagy fővetétással, a rómaiakkal szembe, hogy egy ideig azért egyfajta béke vagy leges nyugalom alakul ki. És ez azért fontos, mert, mint említettem, tehát Mán életében bontakozott ki ez az új birodalom, tehát gyakorlatilag, ha úgy vesszük, 8 éves volt, mikor, hát, ha úgy vesszük, elindul a szászánidáknak a fölemelkedő csillaga, és ő maga is ezt írja az egyik művében, hogy négy nagy birodalom létezik a világon, az első Babilónia és Perzsia, a második a rómaiaké, a harmadik az Axumi birodalom, ez akkori Etiópiát jelentette, ami egy komoly birodalom volt, akkor egy komoly erő, tehát nem a mai Etiópiából indulunk ki, az egy nagyon-nagyon komoly hatalom volt akkor, és a negyedik a kínai. Amint említettem, ez nagyon fontos, hogy sem első Ardasír és Sapur sem nem tette a zoroasztriánus vallást, tehát az volt a természetes, mondjuk úgy népi vallás, nem tette a zoroasztriánus vallást hivatalosan államvallásá. Tehát az előző birodalom, tehát a pártusoknál ott eleve nagy volt a vallási tolerancia. Tehát, mint említettem, az egy hellenisztikus kultúrájú dinasztia volt, tehát ott eleve nem volt egy centralista gondolkodás volt, és ők inkább a pluralista, a vallás terület és a pluralizmust támogatták, vagy legalábbis a pluralizmust tolerálták. Viszont ez a két uralkodó, tehát első Ardasi és első Sapur, mit látni fogjuk, ők kifejezetten támogatták, vagy legalábbis pártolták Mánit, illetve a vallását. Ugyanis ez első, ha jól emlékszem, még első Ardasír volt, vagy talán Sapur, most a hirtelen nem jut eszembe, de először, mikor hát addigra ugye Máni már hírnévre tett szert, és kérte kihallgatást az uralkodótól, és ha jól emlékszem, lehet, hogy Sapur volt az, és Sapur azt hiszem eleve úgy gondolta ezt a beszélgetést, hogy majd jó, egy picit belehallgatok, aztán majd végül lefejezem, szóval lefejeztettem. Tehát egy eléggé biztos kimenetelűnek gondolta ezt a beszélgetést. Aztán Máni olyan meggyőzően beszélt, hogy egyre érdeklődőbbé váltik az uralkodó, aztán végén még meg is jutalmazta, úgyhogy nem csak meghagyta a fejét, hanem még, sőt, még engedélyezte is, tehát, hogy Máninak, hogy sőt, garantálta Máninak a sérthetetlenségét, tehát, hogy nyilván gondoltuk, hogy a zoroasztriánus főpapságnak ez azért nem nagyon tetszett, tehát próbálták már akkor is, ahol csak lehetett őt elgáncsolni, de Ardasir is, aztán főleg Sapur védelmébe fogadták Mánit, tehát kijelentették, hogy ő nem szabad bántani, egyházat építhetett szerte Perzsiába, meg a határokon túl is, mert egyes történészek szerint, ami szerintem eléggé elfogadható gondolat, valószínűleg nem mintha ez a két uralkodó, bár nyilván nem voltak valószínűleg buta emberek, mert azért ezek nagy kaliberű emberek voltak, de valószínűleg őket nem inkább a teológiai ingyenségek vagy finomságok fogták be, hanem főleg az, hogy észrevették, vagy meglátták Máni vallásának az univerzalizmusát. És főleg egy expanzív birodalomnak pont az kell, akármennyire is ugye a helyi vallás, a helyi közösséget megfogja, de főleg egy expanzív, több nemzetiségű, több vallású, több kultúrájú birodalmat, ha ki akarsz építeni, akkor nem lehet monokulturális gondolkodással nagy birodalmat építeni. Ha jó belegondolunk, a világ összes nagy birodalma, az definíció szerint ugye több vallású, több nemzetiségű, több kultúrájú, több nyelvű, ezek csak azok lehettek nagy birodalmak, és csak azok lehettek sikeres dinasztiák, amelyek csak is a minőséget nézték, függetlenül az etnikai vallás és egyéb háttér, most attól függetlenül. És valószínűleg első Ardasir és első Sapurnak a kishagyába is ez a gondolat motoszkált, hogy látták, hogy az zoroasztriánus vallással nem lehet egy több nemzetiségű birodalmat építeni, vagy legalábbis alátámasztani, és ezért látták meg Máni vallásának ez az univerzalisztikus jellegét. Mit látni fogjuk, hogy csak egy gondolat dolog, látni fogjuk, hogy abban a bő 1000 évben, ami alatt mondjuk a Máni egyháza tényleg az Atlanti-óceántól Kína nyugati határig, tehát egész Ujgúriáig elterjedt az egész területen, időben, térben egy hihetetlenül heterogén, úgy kulturálisan, mint nyelvi szempontból, vallási szempontból, egy teljesen heterogén területen, időben terjedt el, ami azt is jelentette, hogy, és ez is mutatta a Máni mondjuk vallásának, illetve egyházának a nagy flexibilitását, hogy úgy tudták megtartani a központi mondani valónak a lényegét, hogy ezt bele tudták, vagy mindig hozzá tudták idomítani az éppen helyi kultúrának a gondolati rendszeréhez, a nyelvéhez, stb. Tehát sok esetben az is volt, főleg régebben a kutatóknak a nagy problémája, hogy ugye kihámozni a felszínből, mert ugye például főleg majd látni fogjuk a keleti kínai területeken talált manichéista szövegeknek, ha az ember nagyon-nagyon felszínesen olvassa, azt hiszem, ezek buddhista szövegek. Holott ezek manichéista szövegek, csak ugye nyilván egy buddhista, egy egy buddhista dominanciájú területen, nyilván egy buddhista terminológiával, gondolati rendszerben kell a saját mondani valódat eladod. És ez mindenképpen Máninak és vallásának és egyházának a rendkívül flexibilitását és intelligenciát mutatja. És úgy egy kicsit most a történelembe előre szaladjunk, a mágusok hatalma viszont folyamatosan nőtt. És viszont igazából komoly uralomra csak Sapur fiai alatt tudtak szert tenni. Igaz, hogy ők nagyon rövid ide, tehát Sapurnak két fia volt, akik amúgy eléggé rövid ideig uralkodtak. Például első Hormizd, ő csak egy évig, 270-től 271-ig, majd első Bahram 271-től 274-ig. Mindenesetre az ő uralkodásuk alatt szinte egyfajta, akkor kulminálódott mondjuk az zoroasztriánus főpapságnak az uralkodói törekvése, és ekkor sikerül valójában a zoroasztriánust hivatalosan is államvallássá tenni, és első Bakram alatt egy Karter nevezetű, vagy Kartír nevezetű főmágusnak sikerül elérni azt, hogy végül is első Bakram Mánit tömlözbe veti, és a végül is kivégezteti, tehát eléggé brutális módon, tehát ami 26 napig gyakorlatilag a láncaitól egyfajta kereszt halált hal, és mikor meghal, akkor aztán megnyúzzák, négybe vágják, a bőrét függesztik a városkapura, meg a testrészeit is, és lefejezik. Szóval elég finom emberek voltak akkor is. Szóval, amikor ilyenfajta brutális leszámolásra kerül sor, akkor azért eléggé, hogy is mondjam, eléggé fantáziadús az ember, tehát valami eléggé komoly dolgokat. Tehát mondom, akkor fejezi be már ilyen értelemben az ő pályafutását, földi pályafutását, és utána egy nagyon komoly, mert addigra már eléggé komolyan kiépül a manichéus egyház is Perzsián belül is, és akkor egy pár évtizedig egy nagyon komoly üldözésben van részük, ami valahol úgy 330 körül aztán csillapodik, tehát utána mondom, tehát valószínűleg az is történik akkor, hogy akkor kerül a Szaszanida birodalom egy olyan fázisba, amikor tényleg több kultúrájú, több vallású expanzív birodalommá válik a szó igaz értelmében, és akkor már egy ilyen monokulturális vagy vallásos politika nem volt éppen a leghatékonyabb, úgyhogy akkor egy kicsit visszavesznek ebből. Mindenesetre Máni, azt hiszem, hogy ilyen értelemben is Máni élete, munkássága és halála szinte jelképesen forr össze mondjuk a Szaszanida birodalom kiépülésével, és hát abszolút nem véletlen, hogy ezek így a dolgok történtek. Na most még két dolog a körülményekhez, amit szeretnék megemlíteni, mielőtt Máni életéről egy pár szót ejtek. Két, tehát, hogy azért jó, nyilván a zoroasztrianizmus volt az a népi vallás, vagy az a természetes vallás, ami mondjuk a perzsák között uralkodott, viszont ez nem jelentett azt, hogy más vallások nem jelentkeztek. Tehát például a kereszténység is, mondom, a harmadik század elejéről beszélünk, tehát a kereszténység is az egész eléggé komolyan jelen van, már csak abból az okból kifolyólag, hogyha például elolvassuk az apostolok cselekedeteinek a pünkösd szóló részét, ami röviden felolvasom, és mikor a pünkösd napja eljött, mindjárt egy akarattal együtt valálnak. És lőn nagy hirtelenség van az égből, mint egy sebesen zúgó szének zendülése, és elteli az egész házat, és hol ülnék vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtettelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékjük szólniuk. Lakoznak vala, pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, mert az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez az zúgás lőn, egybegyűlő a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyáján és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem, de nem galileusoké, ezek mindnyáján, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. És most jön a lényeg, pártusok és médek és elámiták, és kik lakoznak Mezopotámiában, Judeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában. Tehát itt látszik, hogy ugye akkor azon a jeruzsálemi összejövetelen, ugye a pünkös napján pártusok és bédek is elámíták. Tehát nyilvánvaló, akik egy ilyen összejövetel részt vettek, ezek valószínűleg lehettek kereskedők, utazók, bárkik, akik azért nyilván még egy műveltebb réteg is volt, akik azért komolyan elvitték ezt az üzletet. Tehát valószínűleg ők lettek azok, akik végül is elvetették a keresztény közösségeknek a magvait Perzsiában is. És hát a második és a harmadik évszázadban, ha nem is nagy léptékkel, de azért biztos léptékkel kiépülnek a keresztény közösségek is. Ami azért fontos dolog, természetesen Máni szempontjából is. És van egy másik áramlat, ami úgyszintén rendkívül fontos Máni szempontjából, ezek az úgynevezett zsidó-keresztény szekták. Ezek a igazából mondjuk azok keresztelő zsidó-keresztény szekták. Na most volt egy német tudós, aki van egy nagyon jó felvetése, vagy egy összehasonlítása, aki azt mondja, hogy a gnosztikus kereszténység és a katolikus kereszténység abban különbözik egymástól, hogy a gnosztikus kereszténység az végigviszi a teljes hellenizációt. Egészen odáig, hogy elveti az Ószövetséget. Most kicsit leegyszerűsítem, hogy nyilván más különbség is van, de ez a lényeg. Míg a katolikus kereszténységnél ez a hellenizáció csak részleges, fokozatos, és az Ószövetséget megtartja. És ez azért fontos, mert, mint látni fogjuk, Máninak az apja egy ilyen zsidó-keresztény szektához csapódik, vagy egy ilyen zsidó-keresztény szektához áll be. Ez pedig egy Elkazai nevezetű ember volt, akinek az egyik központi tanítása az volt, hogy Jézus egy ugyan ember volt, mint mindenki. Nem az első alkalom, hogy egy szűztől születik, ez megtörtént a múltban, és még meg fog történni. Tehát ez volt az egyik tanítása, tehát hogy az a názáreti Jézus, akit a történelmi Jézusnak tartunk, az nem egy egyszeri történet, ez folyamatosan megtörténik. Ráadásul ez a szekta, tehát az Elkazainak a szektája, ezeknek az volt az egyik fő doktrinájuk, hogy rendkívül, tehát ők minden nap óriási hangsúlyt fektettek tehát a keresztelésre, mint rituális elemre, ezért nem tudom hányszor, de nagyon sokszor naponta fürödtek, és rettenetesen fontos volt többek között az ételnek, tehát a húsnak, gyümölcsnek, és az állandó mosása. Tehát ilyen értelemben, tehát, hogy a megtisztulás, tehát ez egy ilyen folyamatos, nem egyszeri dolog, hanem egy ilyen folyamatos naponta többszöri rituális cselekedet. Na most ez azért fontos, mert mint látni fogjuk, Máni apja ez a szektához csatlakozik. Mint említettem, az a nagyon híres arab iszlám történész Al-Biruni, akinek a munkásságából nagyon-nagyon sokat tudunk meg Máni életéről. Pontosan leírja, hogy mikor, tehát ezért tudjuk nagyon pontosan mondjuk belőni azt, hogy Máni 2010, nem, bocsánat, 216. április 14-én született Al-Madainban. Al-Madain az az ikervárost jelenti, ez Seleucia Ctesifon, ez 20 mérföldre van délre a mai Bagdadtól, tehát a Tigris folyónál. És ez úgy volt, hogy a Tigris folyónak a két oldalán, tehát Budapest, olyasmi, tehát a Seleucia Ctesifon, ez volt az akkori Perzsiának az egyik fővárosa, a birodalmi fővárosa. Tehát ott születik, és pontosan azért, mert az apja, vagy pontosabban, valószínűleg a városban, vagy a város körül, a városnak talán egy külvárosában, mert az apja, akit úgy hívtuk, hogy Fatak vagy Patak, Patik, mikor akkor lép be ennek a szektának a kötelékébe, amikor a felesége Mariam Mánival teherbe esik, és akkor ott hagyja őket, és elmegy, és ebbek a amúgy eredetileg Ektabából származnak, de mindesetre elmegy oda, ennek a fővárosnak a közelében valószínűleg, De maga a feleség is, Mariam is, aki terhes ugye Mánival, ő is követi a férjét, és hát valószínűleg azért ő maga a városban telepszik valahol meg, és hát végülis ott születik meg Máni. Egészen addig van az agyával, ami éppen a minimális szükség kellett, ugyanis, ja igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy ez a zsidó keresztény szektának a másik tulajdonsága az volt, hogy a cölibátust kellett, a vezi kellett, ott hagyja a feleségét. Viszont szerintem egy pár éves lehetett, egy-két éves lehetett Máni, amikor az apja beviszi a szektába, tehát ott nő föl együtt. És valójában ekkor kezdődik el Máninak, tehát ezen az egyházon belül, vagy ezen a szektán belül kezdődik el Máninak a mondjuk úgy az ébredése, a spirituális ébredése, tehát látva ennek a közösségnek a főleg a külső testi, anyagi dolgokra koncentráló, ritualisztikus életmódját, már akkor elkezdődik az a fajta spirituális fejlődés, hogy valószínűleg nem a test, nem a materiális dolgok a fontosak, ugye, amit a Pálnak a római belékben írott levelébe olvasjuk, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. És ekkor kezdődik el az a gondolat bennem érni, hogy a test pusztán egy börtön. A tisztaságra, amelyről beszéltünk, az a legtökéletesebb tisztaság, az a gnózis révén érhető. A gnózis az görögül tudást jelent. A tisztaság is innen fogjuk majd látni, a tisztaság az pedig katarotes, tehát a katarok is innen jönnek, tehát a tiszták. A megváltó szerint, és itt Jézus érti el azot, a megváltó szerint a gnózis megszabadítja a lelket a haláltól és az elpusztulástól. És egy nagyon érdekes dolog történik, ami természetesen ugyanúgy a régi prófétai hagyománynak megfelelő. 12 éves korában jelenik meg először a társa, Attaum, Arámiur, Attaum. Tehát ez egyfajta, hát hasonló, mint mondjuk Mohamed proféta esetében, egyfajta isteni jelenség, amelyik ekkor közli vele, hogy ő egy kiválasztott proféta, akinek az a szerepe, hogy, és mindjárt fogom mondani pontosan mi, viszont azt is mondja neki, hogy most még nem jött el az időd, még maradj ennek a gyülekezetnek a kötelékében, még nem jött el az időd. Majd akkor, ha szólok, hogy eljön az időd, akkor kell őket ott hagynod. És valójában János evangéliumának a következő részére hivatkozik. Ama vigasztaló pedig, ez János mondja, ama vigasztaló pedig, vigasztaló, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Ez görögül a parakletosz. Tehát gyakorlatilag ezt közli vele ez az isteni jelenség, hogy ő gyakorlatilag ez a parakletosz, akit János evangélium már meghirdet, hogy ő lesz az a vigasztaló, akit majd elküld az én nevemmel az Atya, hogy majd emlékeztessen titeket a tanításomra. Tehát, hogy közli vele, hogy te leszel az a vigasztaló, te vagy a parakletosz. De még nem jön el az idő. És a második jelenés az 24 éves korában következik be. Ekkor közli vele ez a társa, Attaum, hogy eljött az idő, most a saját missziódat kell betöltened, szakítani kell a szektával, és valójában ezen a páli vonalon indul el. És ebből látjuk azt, hogy a munkássága az igazi prófétai munkásság. Ugyanis proféta, de költő is egyben, festő, író. Tehát mondjuk az írástudatlanok számára rengeteg festményt készít, hogy azon keresztül is tudja közvetíteni a tanítását. Rengeteget ír, ugyanis valójában Máni az, vagy a Manichéizmus az, amelyik egy par excellence a könyvvallása. Ugyanis óriási munkásságot, írói munkásságot hagy hátra, ugyanis annak a gondolatnak a közvetítője, hogy le kell írni, pontosan, tehát ő maga, mint a próféta, le kell neki pontosan írni minden, hogy a tanítását ne feledítsék el az utódok, mert mondta, hogy az előző nagy proféták vagy avatarok, mint mondjuk például Buddha, Jézus vagy Zoroaszter, de az volt a probléma, hogy ezek a proféták vagy avatarok nem írták le saját maguk a tanításaikat, és utána a tanítványaik vagy tudatlanságból, vagy tudatosan, de elferdítették a tanításaikat. Tehát ezért tartja ő rettetesen fontosnak, és ez is írt le mindent, ő maga. És utána rettetesen fontos volt az egyházán belül az, hogy az úgynevezett írnokoknak a szerepe, akik ezeket az iratokat másolták, tehát hogy sokszorosították. Akkor még nem volt a Gutenberg, milyen nyomda föltalálva. Tehát ez rettetesen fontos. Ezen kívül fantasztikus egyházszervező. Arra kell, hogy a jobb lábára sántított, ami főleg az akkori közlekedési viszonyok között ugye egy eléggé nagy komoly hátrányt jelentett, ennek ellenére külföldi missziókat, tehát Indiába eljut például, Egyiptomba, tehát külföldre is óriási missziós tevékenységet tölt be, de a tanítványa és a megbízható emberi révén egy nagyon komoly egyházat is épít ki. Rendkívüli szónok, hát mondom, tehát nem véletlen, hogy a Szászánida birodalom első két uralkodóját, Ardasírt és Sapurt, akik mondjuk az első meghallgatás, az utolsónak is tervezték, meg tudja győzni annyira, hogy át tudja fordítani ezt a két uralkodót arra, hogy utána még támogassák is őt. Szóval, és mindenki egy fantasztikus mintakép is volt, a példakép volt a követői számára. Tanítása az, hogy ez ő, amit ő tanít, az egy univerzális vallás. Ő a proféták pecsétje. És a helyi folklór csak azért integrálja, hogy az inkulturáció miatt. Tehát ezért van az, hogy Máninak sose volt problémája más kultúrákból, vagy más vallási hagyományokból meríteni, mert ő nagyon jól tudta, hogy ez nem érinti a tanításának a lényegét, amiről már sokára egy picit, majd egy pár dolgot fogok mondani. Tehát ez én szerintem egyértelműen bizonyítja az erőt. Mert csak azt tud valaki máshonnan meríteni, ha magának az alapja biztos. Tehát ezért teljesen idiotizmus a maniheizmus és Máninak a tanítását egy szinkretizmusnak nevezni, mert nem az. Ennek van egy nagyon-nagyon kemény immanens magja, és az összes többi az folklór, ami hozzá csapódott. De ez azért csapódhat hozzá, mert van egy komoly mag. Ugye két komoly pontosabban egy hasonló dologra lehet itt hivatkozni, ugye amit Máté evangélista mond, hogy ne gondoljátok, ami ugye idézi Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Tehát erre van, ez az alapja arra, ez az alapja annak, hogy ugye ő magát a proféták pecsétjének tartja. Tehát ő nem Ő sosem mondta azt, hogy ő, tehát Jézus számára mindig egy más kategória volt, tehát ő csak proféta, ő Jézus Krisztus legjobb tanítványa, vagy következő tanítványa és profétája, tehát ő nem, tehát ilyen értelemben ő nem Jézus Krisztus helyébe teszi magát, tehát ő Jézus Krisztus profétának nevezi végig magát, és a proféták pecsétje, tehát ő zárja le, és azért ír le mindent pontosan, hogy a tanítását ne lehessen elferdíteni. És ezt a gondolatot, ezt a gondolatmenetet találjuk vissza többek között a Koránban, az 56. szúrában van egy rész, amikor azt olvassuk, hogy bizony ez nemes Korán, amelynek az eredetije egy jól őrzött írásban van, amit csupán a megtisztítottak érinthetnek, a teremtmények ura küldte le. Tehát ugye ez az a gondolatmenet, hogy van a Koránnak egy eredeti, mondjuk mesterkópiája, amelynek ez a Korán, amit ugye Mohamed révén az Úristen leküldött az embereknek, ez egy közvetítő rész, de ennek megvan az eredeti lenyomata az Úristennél, tehát ez csak egy másolata. Tehát ezért tehát valójában ez hasonló, tehát most megint nem, hogy félreértsetek, most nem azt akarom mondani, hogy kitől mondjuk kikire hivatkozik, vagy hol van a copyright, vagy kikire kell referencia. Nyilván nem, mert a Korán nem kell Ánira hivatkozzon, nem is hivatkozik, hanem csak azt akartam elmondani, hogy ugyanannak az örök igazságnak ezek a hasonló kifejezései, amire Máni hivatkozik, az ugyanaz a gondolatmenet, ugyanaz az örök igazság, amelyet a Koránban is megtalálhatok. Tehát, mint említettem, nagyon jó kapcsolatai voltak, főleg Sapurral, szabad kezet kap az egyház képítéséhez, missziós útjai voltak Indiába, egyéb területekre, saját magának is, de főleg a tanítványainak. Tehát mindig azóta a missziós útnak a taktikája, hogy mindig nagyon, tehát főleg a lehető legjobb tanítványai elmentek egy új területre, és ott lehetőleg az uralkodó réteget, főleg az uralkodót kellett először megnyerni, és ha az sikerült, akkor utána ott ki lehetett építeni. Tehát valójában ezt a taktikát alkalmazták utána mások is. És mint említettem, végül akkor fordul a kocka, amikor Sapur meghal 270 körül, és akkor elkezdődik, a kőben sejt is, hogy itt már missziós útjának a végéhez közeledik, mert látja, hogy fordul a kocka, az oroszlán főpapok addigra már nagyon előrehaladott állapotban voltak, hát úgymond a hatalom átvételébe, tehát hogy az oroszlános vallást, államvallásra tegyék. És főleg első Bahram idején, tehát van ez a Kartir nevezetű főmágus, ennek sikerül elérni azt, úgy fölhetszelni az uralkodót, hogy végül mondom, Gundesapurba, akkor éppen ott volt a királyi udvar, oda meghívják Mánit, de itt már eleve az van, hogy tudják, hogy úgy meghívják, és akkor gyakorlatilag szinte ott a kihallgatáson már bilincsbe is verik, elvezetik, mondom, egy 26 napos passión esik, vagy szenved el, a végén meghal, és mondom, egy eléggé brutális módon földarabolják, megnyúzzák, levágják a fejét, stb. És utána, mint említettem, tehát egy komoly üldözés veszi kezdetét. Na most egy pár dolgot a tanításáról, mert az nem árt tudni. Valójában a Báni tanításának a lényege dualizmus, tehát és ennek is a lelke, hogy kozmogónia. Tehát valójában a jó és a rossz, a fény és a sötétség örök küzdelmének a leírása gyakorlatilag az egész tanításának a lényege, és a kozmogóniájának a lényege, és az pedig az egész tanításnak a lényege. Na most ajánlom figyelmetekbe, ezt érdemes megvenni. Csornai Katalina, aki a Journal of Eurasian Studies-nak az egyik szerkesztője is, nagyon komoly hozzájáruló szerzője is, ő antik kínai nyelvet tanult többek között, és lefordította a Turkesztánban, tehát a Kínában a Duanhuangi sziklatemplom manikeus kézirat tekercsét, amelyet, ha jól emlékszem, Steinórél talált még meg. Tehát ezeket ő lefordította magyarra. És ez a könyve megjelent, én ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ez egy nagyszerű mű. Na most az idő előre haladtával, meg látom a fáradtságot, úgyhogy most nem fogok nagyon belemenni a kozmológiába. Én ajánlom ezt a könyvet többek között, hogy olvassátok el. Majd megmondom, ez a Hun Idea könyvkiadó adta ki. A PDF fájlban, amit fölteszek az internetre, a válogatott bibliográfiában benne van ez is. Az a cím, hogy a Duanhuangi sziklatemplom manicheus kézirattekercsék, Csornai Katalin. Ez az egyik legteljesebb manicheus dokumentum. Ennél szinte, ha már fontossági sorrendet lehet említeni, ennél szinte már csak a Máni kódex, a kölni Máni kódex fontosabb, nem azért a kölni egyetem, vagy kölni könyvtár tárolja, tehát ezért kölni Máni kódex, nem azért volt született a kódex, de fontosság tekintve szinte az a legfontosabb, amit be az tartalmaz rengeteg információt Máni életéről, születéséről, stb. Tehát ezért nem akarok itt ebbe egy hosszabb részt felolvasni az időre való tekintettel, de csak annyit szeretnék így, tehát ezt a könyvet mindenképpen ajánlom, mert tényleg nagyon jó, van egy nagyon jó bevezető Mániról, a kozmogóniáról, és utána természetesen ennek az irattekesnek a komplet fordítása, aminek több része van, többek között a Máni tanításának egy valamennyi részlete, mert nyilván természetesen ez egy töredékes, tehát ez is sérült ez a kézirattekercs. Ezen kívül pedig dicséretek, Mánit tanítását lezáró dicséretek vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép könyv, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Ez a Hunyadi adta ki. Ezért most az időre való tekintettel ebből most eltekintek itt, hogy a kozmogóniából ebből olvassak. Viszont azt itt említettem, az, hogy az emberi történelmet, mondom, hogy nyilván ilyen mitikus nyelvezettel írja le. Három részre osztja, volt a primordiális idő, amikor a jó és a rossz szétválva külön létezett. Utána jött a köztes időszak, amikor a rossz, a sötétség a jó határához ért és abba behatolt, és ebbe történik ez a nagy kozmikus küzdelem, a jó és a rossz küzdelme, amiben mi is részt veszünk, és utána a harmadik időszak lesz megint a primordiális időszak, a visszatérés, amikor a jó és a rossz megint szétválik. Most három mondatban mondtam egy rettetesen, mondjuk összetett és gyönyörű mitológiai nyelvezettel lé, de nagyon mély gondolatrendszert. Ennél jobban nem tudok belemenni, mert látom itt azért a fáradtságot. Viszont ami nagyon fontos, amit szeretnék kiemelni, hogy valójában a Máni tanításának a lényege az, hogy az emberi történelem valójában egy megváltás történet, ami önmagában még annyira nem különleges, de főleg abban az értelemben az, hogy kettős értelemben megváltás történet. Az, hogy egyrészt az egyéneknek a megváltása, mondjuk ez, ami máshol is előfordul, többek között ugye a buddhizmusnál, a kereszténységnek, ez eddig önmagában még nem annyira egyedi. Viszont van a másik értelemben egy megváltás történet, hogy az emberi lények által a világlélek is megváltódik. És ez olyan értelemben, hogy a szabad akarat révén, mint látni fogjuk, bizonyos emberek önkéntesen ugye a világfény irányába mozognak, és ezáltal segítik megtisztulni a sötétség által beszélni, most egy nagyon egyszerű módon próbálom van, de hogy a sötétség által beszennyezett világlelket. De mondom, ezt most nagyon tömören csak így tudtam így összefoglalni. Ebből következik a Máni tanításának, vagyis az etikai része. Mert a kozmokból ebből a kettős megváltás, a kettős értelmű megváltás történetből következik az etikai része. Ugyanis ők azt tanították, hogy nem szabad például húst enni, mert az állatok a mennyei nőstény démonok aberrációi. Nem szabad ölni, mert minden tartalmazza világlelket. És azt azért látni kell, tehát mondom, ezek voltak a legfontosabb részek. Tehát nem ettek húst, nem fogyasztottak bort, hát ölés, hát az önmagában, magában értetődő, az ki volt iktatva. Nagyon szigorú cölibátus volt, nem is cölibátus, hanem mindenféle szexuális tevékenységtől való önmegtartóztatás. És természetesen, mivel ez az etika nem volt teljesen gyakorlatilag, hogy úgy hogy finoman fogalmazzunk, ezért valójában az egyháznak a tagjait egy kettős, mondjuk úgy, két csoportra osztották. Tehát volt az egyik, ez a belső mag, az úgynevezett elekti, tehát ezek a kiválasztottak, a másik meg az auditori. És olyan értelemben volt, tehát ez a belső magra volt szigorúan alkalmazva ez a nagyon szigorú etikai világrend. Tehát ugye nem szabad húst enni, bort fogyasztani, mindenféle szexuális tevékenységtől visszatartani magukat. Ezek nem is dolgoztak, pont azáltal, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsék az anyagi világgal való kapcsolattartásukat, hogy ezáltal a szennye, tehát a hogy mondjam, tehát hogy minél minimálisabbra csökkentsék az anyagi világ által való megfertőzésnek most nem a betegségre gondolok, hanem az esélyét. Bár csak azért is, mert hogyha ezek az elektrikben, mondom ebből a kozmogóniából és az etikából következik, hogyha ezek az elektrik, ezek a kiválasztottak egy ilyen tiszta életet tudnak élni, életük révén elősegítik, de mondom itt jön be a megváltás történetnek a második értelmezése, tudják elősegíteni a világlélek megváltását és megtisztulását. Tehát ilyen értelemben ők a lélekvándorlást tanították, tehát Máni tanította a lélekvándorlást, de olyan értelemben, tehát nem feltétlenül egy új személyiségben való újjászületés révén, hanem úgy, hogy egy másik lénybe való beleszorulás révén. És hát nyilvánvaló ez azt is lehetett, hogy az ember attól függően, hogy milyen életet élt, mondjuk beleszorul mondjuk egy állatba, mondjuk az volt a legrosszabb, egy növény az már egy jobb volt, de hát ugye a legkívánatosabb, hogyha tényleg egy jó élet, akkor még egy következő elektuszba, tehát egy kiválasztottba tud ilyen értelemben reinkarnálódni. Tehát ilyen értelemben gondolták ezt a egész, de mondom, ez teljesen logikusan következik a kozmológiából és az etikáikból ez az egész. Most itt hihetetlenül röviden és primitíven foglaltam össze, de ha ebbe belemegyünk, akkor ez egy előadás sorozat lehetne, ez az egész kozmogónia meg etika. De remélem, hogy ebből a pár mondatból is sikerült azért látni azt, hogy itt semmiféle szinkretizmusról, meg kutyulékról nincs szó, itt ez egy teljesen tiszta, mondhatnám azt, hogy eléggé eredeti gondolatmenet és egy dogmatikai gondolatrendszerrel állunk szembe, amelynek nyilván van egy mitikus eleme, nyilván díszítve különböző vallási, külön más vallások, mondjuk kultikus és mitikus elemeivel, de azért lehetett ezt megtenni, mert azok nem érintették ennek a belső gondolatrendszernek a lényegét.
Csak férfiak számára kritikázott.
Hát ez elég így volt, igen. De most ezt pontosan nem tudom, de nem az auditoriból már lehettek nők is, de ha jól tudom, az elektrikben azt hiszem, hogy nem. De ez egy olyan jó kérdés, amit felvetettél, ennek utána fog járni, mert ezt így, amit olvastam, abból ez nem derült ki egyértelműen.
Te mondtad,
szóval,
hogy ez csak
hát,
férfiak. Azt az elvét, amit így elhangzott, az nekem az, hogy úgy volt a tökéletes önöltörekvés, kizárólagosság, ez jó, de én csak próbálom interpretálni, mint
te. Ebben nagyon jó kérdés, de igazából amit eddig olvastam, vagy láttam, abból ezt így explicite nem tudok következtetni, nem van ennek utána fog járni. Főleg a kataroknál fogjuk látni, hogy azért erről szó nem volt, tehát ott is azért, tehát rengeteg, tehát nők ugyanúgy részt vettek benne az egészben. De azt hiszem, hogy az igazi elválás az alapvetően az elektrik, tehát a kiválasztottak és az auditorik között volt alapvetően, tehát ott volt egy éles határ. Természetesen, aki elektív volt, az nem élhetett családi életet, azt mondom, sőt, ezek az auditori közösség tartotta el anyagi szempontból, ez rettetesen fontos volt ezt az elektív csoportot, pontosan azért, hogy azokat szigeteik úgymond az anyagi világ fertőzésétől. De erre majd vissza fogunk térni, főleg a katonoknál, ott arról már sokkal több dokumentációnk is van. Na most még nagyon röviden csak annyit, hogy az egyház, tehát az egyházi struktúra az a következőképpen nézett ki, hát természetesen, ha csak lehetett, természetesen. Tehát volt az egyház fej, tehát itt most az egyház alatt nem adagy egyházat értem, hanem az egyház községeket, vagy egyház kerületeket. Tehát volt az egyház feje, akkor volt 12 tanító, vagy magiszter, 72 püspök, 360 felvigyázó, és ezen kívül pedig voltak az egyházi méltóságot nem viselő elektik. Volt egy szigorú hierarchia, tehát az ebből is látszik. de nagy flexibilitása is, mint említettem, tehát ugyanúgy, mint magam, ez Bálinak a gondolatrendszere, vallása, illetve az egyház is egy nagy flexibilitással rendelkezett, már csak azért is, mert mint említettem, időben és térben egy hihetetlen heterogén környezetben tevékenykedtek, tehát nekik azért tényleg a koptoktól a nyugat-európai térségig, akkor gondoljunk bele Bizánc, vagy tehát a Római Birodalom, Bizánc, gondoljunk Egyiptom, az egész észak-afrikai terület, akkor Mezopotámia, Perzsia, akkor az ujguroknál volt egy óriási nagy reneszánszok a 8. században, például utána ugye Kelet-Turkesztán, Ujgúria az ott területen. Tehát egy hihetetlen heterogén területen időben is óriási periódust fognak le. Tehát nyilván ezekhez a körülményekhez nagyon is kellett alkalmazkodni, és egy hihetetlen alkalmazkodó képességről tettek szert. Az más kérdés, hogy valószínűleg pontosan tehát a legnagyobb problémájuk ez a legmagasabb szintű etikai tanítás volt. Tehát a manichaeus vallás és az egész etikai rendszerük az tényleg az egyik legmagasabb szintű. Tehát ez, ami egyben mondjuk gyakorlati szempontból az egyik legnagyobb problémájuk is volt. És valószínűleg ez vezethetett többek között végülis a végső leges ilyen értelemben mondjuk a szó szerinti manichaeus egyháznak az eltűnéséhez jobbra-balra. Bár azt is tudni kell, hogy Máni nem is gondolta, és nem is tervezte igazából, hogy olyan értelemben, tehát egy nagyon-nagyon hosszú életű egyházat nem is tervezett. Tehát, ha jó belegondolunk, szerintem, ha utólag meg tudnánk őt kérdezni, ő valószínűleg nem is gondolta volna, hogy ilyen hosszú élete lesz a különböző területeken az ő egyházainak. Ami rettetesen fontos, és főleg ami a kereszténységet illeti, ugye a keresztény gyökér. Mint említettem, tehát ez a kapcsolat a kereszténységhez ez nem csak egy külső divat. Tehát Máni nem azért hivatkozik Jézus Krisztusra, hogy idézőjelbe téve a keresztény piacot tudja ezzel megszólítani. Tehát ez nem egy szlogen nála. Ez teljesen egyértelmű. Az ember olvassa még ezeket a töredékes formában megtalálható manichaista írásokat, az teljesen egyértelmű, hogy itt egy teljesen igaz, hogy egy nem ortodox, katolikus vonalú kereszténységet követ, hát azt láttuk, de nála ez egy abszolút nem egy divat hullám. Valójában ő egy docetista, tehát Krisztusnak egy docetista értelmezését tanította, és az, hogy Krisztus nem született, és nem testi természetű. Mint említettem, a legmagasabb szintű etikai tanítást használták, és ami mondom, ez alapvetően egy gyakorlati problémát is jelentett folyamatosan az egyházon belül. És ami főleg a történelmi távlatot illeti, abból a szempontból nagyon fontos, amit mindig említettem, hogyha még a konkrét egyház meg is szűnt, vagy nem tudott tovább élni egy bizonyos periódus, egy bizonyos cikluson túl, előbb-utóbb mindig előjöttek más név alatt mozgalmak, csoportok, egyházak, amelyek gyakorlatilag a Máni vallását követték. Tehát emlékezzünk vissza például ugye Bulgária, tehát a Bogumilokra, vagy a Pauliciánusokra, ugye Bizáncba, akikkel állítólag kapcsolatban hozzák a katalogokat, erre abszolút semmi történelmi bizonyíték nincs, de akár volt, akár is, teljesen lényegtelen. Ugye a katalogok, akik ugye hát alapvetően ott Dél-Franciaországban, ugye Pays-d'Aubban, majd erről az utolsó adásban részletesen fogunk beszélni. Hát ott egy óriási, több száz éven keresztül egy óriási kultúrát, nem csak egy vallási rendszer, igazából egy civilizációt építettek ki, amely ellen valójában az akkori hivatalos Róma egy kőkemény keresztes hadjáratot folytatott, ami talán messze fölül is múlta a Szentföldre zajló keresztes hadjáratoknak a brutalitását és mindent. Tehát majd látni fogjuk. Tehát a katarok, hát ide jön is egy katarétosz, tehát ugye a tiszták, ezek gyakorlatilag teljesen a manicheus tanítás és elveket követik. Tehát amikor ugye elvileg már azokon a másik területeken hivatalosan vagy nem hivatalosan ugye visszaszorult, vagy megszűntek, vagy eltűnővel voltak a hivatalos manicheus egyházközségek, akkor ettől csak fölbukkal máshol egy nagyon-nagyon erős mozgalom, mert ez egy olyan nagyon komoly etikai tanítás, etikai gondolatrendszer, amely persze előbb-utóbb mindig új formában, de megint fölüti a fejét. Na most főleg ez az előadás tette számomra egyértelművé, hogy a kataroknál aztán még nagyobb gondba leszek, mert ott főleg az, hogyha mondjuk ott még a dogmatikális tárgyalni akarom, meg ott egy civilizációs történetről, meg egy keresztes hadjáratról is szó van, úgyhogy már lehet, hogy valamiféle technikát, vagy valamiféle módot ki kell találjunk, hogy azt az előadást hogy lehetne hosszabbá tenni, úgyhogy ki is bírjátok, vagy meglátjuk, hogy valami.
Igazából kávételin előtt.
Úgyhogy, de mondom, igazából most itt tömören ennyit tudtam, ennyit szerettem volna elmondani Mániról. Hát remélem, hogy valamennyire sikerült bemutatnom azt, hogy itt egy nagyon-nagyon komoly szereplőről volt szó, egy kevésbé ismert, vagy legalábbis a közbeszédbe kevéssé ismert szereplőről, akit mondjuk maximum csak egyfajta ereptnekként könyvelünk el már, akik mondjuk a templomban hallunk róla, amire azért természetesen nem csak erről van szó, tehát jó, hát egy bizonyos dogmatikai szempontból mindenki más ereptnek. Szóval az én ortodoxiám, a másiknak heterodoxia és fordítva, tehát ez mondjuk, ez már csak természetes. De remélem, hogy az én, ha nagyon dióhéjban is ezt sikerült bemutatom, hogy itt egy nagyon eredeti, nagyon autentikus profétáról van szó, aki tényleg a szó igazi értelemben volt Jézus Krisztusnak egy nagy profétája, a proféták pecsétje, mert nyilván minden nagy proféta mondja, mert ő nem tudja még pontosan, mi utána még ki fog következni, mondja Mohamed ugyancsak ezt mondja magáról, hogy a proféták pecsétje. Ez teljesen lényegtelen. Valójában erről van szó, és akinek az egész gondolatrendszere, az egész tanítása azért még akkor is, hogyha mondjuk egy idő után, egy pár évszázadra rá, mondjuk el is tűnik formálisan, de ha más nem, a más vallásokkal való kapcsolattartás és polemizáció révén nyilván óriási hatást fejtett ki még akkor is, hogyha mondjuk ezt a fennmaradt, mondjuk főleg a katolikus ortodox egyháztörténetet csak negatívumként ábrázolja, de akkor is maga az a tény, hogy Augustinus nem tudom hány száz vagy hány ezer oldalt írt a manichaeizmus ellen, ez önmagában mutatja, hogy itt azért nem egy jelentéktelen dologról volt szó. És hát, mint említettem, főleg aztán a kataroknál fogjuk látni, hogy ez milyen rettetesen fontos módon jön újból elő, és valójában az is lehet mondani, hogy mivel az már igazából egy középkori időszak is, és egy nagyon meghatározó időszak, ugye ez a 10., 11., 12. századról van szó, az akkori Nyugat-Európáról, akkor látjuk, hogy itt ez egy rettetesen fontos történet, a mi szempontunkból is egy rendkívül fontos történelmi esemény. Ennyit szerettem volna, ennyit tudtam elmondani, úgyhogy megköszönöm a figyelmet, és természetesen még beszélgethetünk ezentúl. És a következő aladás pedig áprilisban lesz, mert akkor még Áriuszról lesz szó.
Van egy kérdésem. Ennek a vallásnak